Kapocs Ifjúságsegítő Magazin külön kiadása következik. Önelfogadástól a gyerekvállalásig. Miképpen élnek és élhetnek együtt meleg párok? Keveset tudni erről a világról, mely olyankor komoly előítéletek és egy sor félreértés, tévképzetek és tájékozatlanság vesznek körül. Vendégeimmel, Faik Spruckner Csillával és Rózsa Krisztiánnal erről fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban mindkettőtüket.
Jó estét kívánunk.
Egy érzékeny témába kezdünk bele, de még mielőtt bármit is mondanánk, örülnék, hogyha egy pár mondatot mondanátok magatokról, kikerülök itt, ha hallgató el tudjon valamennyire benneteket képzelni. Ki kezdi?
Mondjuk akkor kezdem én. Körülbelül 5-6 éve kezdtünk el foglalkozni kifejezetten az úgynevezett LMBTQ, vagy LMBTQ-ja, attól függ, hogy milyen betűszót állítunk össze pszichológiával. A betűszót egy kicsit lebontva, ez a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, és akkor még egyéb ilyen hozzátételek lehetnek, pszichológia. És ennek több rétegével foglalkozunk. Egyrészt a gyerekvállalás kérdéseivel, a melegek gyerekvállalásának a hazai lehetőségeivel, megkérdéseivel, valamint a párkapcsolatokkal, mert mi családterápiás képzésben vettünk részt.
Igen, de még mielőtt, akkor te pszichológus, hogy ezt kitaláltam.
Pszichológus.
Mit lehet rólad még tudni, mert egyből pszichológus lettél, vagy mondjuk előtte kalandos élet ilyen?
Előtte volt kalandos élet, igen. Én például dolgoztam a filmforgalmazásban magyar filmekkel.
Igen.
Igen, úgyhogy talán egyébként ez nekem egy ilyen családi tradícióból jött, és azt gondolom, hogy a világra való nyitottságomat azt nagyban elősegítette az, hogy már egészen kisgyerekkoromban, milyen 6-7 éves koromban olyan filmekhez jutottam hozzá, mint mondjuk a Rocky Horror Picture Show.
És akkor ebből pszichológus lettél, azt hogy kell csinálni? Mert azért, aki ennyire beleszeret a moziba, szerintem nem is akar onnan eljönni.
Ezt, hogy ennyire beleszerettem, ezt így nem mondanám, inkább azt mondanám, hogy nekem ez volt így egy ilyen családi vonal, ami valamennyire érdekel, de nem éreztem teljesen a magaménak, és akkor egy ponton úgy gondoltam, hogy én valamit váltani szeretnék, amit igazán magaménak érzek, és így jött a pszichológia.
Oké, másik vendégem?
Igen, nekem is van egy előéletem a pszichológia előtt. Mi egyébként együtt is, a legtöbb képzésünket együtt csináltuk.
Te is pszichológus vagy?
Én is pszichológus vagyok, együtt jártunk Pécsre az egyetemre, együtt végeztük a családterápiás képzést, és előtte nekem egy más életutam van. Én vendéglátó főiskolával indítottam, utána egy picit dolgoztam a vendéglátásban, és aztán egy ilyen egyetemi modult végeztem, amiből egy tréner közgazdász végzettséget szereztem, és utána jött a pszichológia végül. Én is megfutottam előtte a magam köreit. Kitekintve egyébként azt gondolom, hogy ez általában azt szoktuk mondani, hogy jót tesz egy pszichológusnak, hogyha előtte fut néhány kört, vagy közbe, vagy utána.
Elszagol az élet.
De hogy igen, ezek a szagolgatások, ezek jól jönnek előtte, hogyha mielőtt valaki így nagyon beleveti magát a munkába. Könnyebb is megtalálni azt a területet egyébként, amivel az ember szívesen foglalkozik.
De egyikötök se tiszta pszichológus ezek szerint. Te a filmek közelébe vagy kicsit járatos, te közgazdász, ugye?
Így van.
Na, nagyszerű. És egy olyan kérdés körül kezdünk el beszélgetni, amit már nagyon érzékeny és csörömpöl a világban, nagyon sokféle módon szoktok erről beszélni, ki félelemmel, ki előítélettel, ki meg szorongva, mert nem nagyon tud ezzel a dologgal mit kezdeni, ez pedig a melegség. Ti ebben az értelemben hogyan álltok ezeket? Tudom, hogy működtetek egy honlapot is, az a ne vagy meleg pár, ugye ez a melegpár.hu. Hogy keveredtetek ilyen pozícióba, hogy ilyen fajta feladatot vállaltok? Hogy keveredtetek ennek a dolognak a tudójává? Az érdekel engem, nem összör.
Igen, egy icipicit kijavítalak előtte, hogy valóban van egy melegpár.hu honlapunk, de most egészen újonnan indult ennek egy kifejezetten pszichológiával foglalkozó vetülete, ami pedig egy ilyen furcsa neve van, hogy affirmatív.hu, Úgy kerültünk ennek a közelébe, hogy mind a kettőnket érdekelt a terület, együtt kezdtünk el mindenféle ilyen pszichológiai munkában részt venni, meg tanulásban részt venni, és a háttértársaság a melegekértnél kezdtünk önkénteskedni, és akkor egyszerűen beleszerettünk a területbe, és a továbbiakban egyre mélyebbre ástuk magunkat, külföldi képzéseken, ott, ahol csak lehetett ezt tanulni, és egyre izgalmasabb lett.
Nagyon keveset lehet tudni a melegekről, mert tulajdonképpen egy rejtőző világ. A rejtőző világ pedig azért is, mert ugye rengeteg kritikát, beszólást, mindenfajta vélekedést szoktak hallani, de nem lehet róluk tudni. Mikor beszélünk melegekről? Kik igazából a meleg emberek?
Hú, ez már, jó indulása. Egy kicsit azon akadtam egyébként meg, hogy a picit, hogy így kerekebbé téve a felvezetést. Jó. Én azt gondolom, hogy azért van egy, mi azt érezzük legalábbis, a bármilyen területen is dolgozunk, akár magánéletből hozva, akár a munkaterületéről, hogyha beszélünk, mi azt érezzük, hogy az elmúlt néhány évben, vagy egy évtizedben azért van egy jelentős és pozitív változás a melegekkel kapcsolatban. Egyre többet lehet erről a területről hallani.
Jelen.
Egyre többen vannak olyanok, akik felmerik vállalni a saját melegségüket, egyre többen jelennek meg úgy a közösségbe, hogy ők az életük legtöbb területén, nem mondom, hogy 100%-ban, de az életük legtöbb területén, identitásuk legnagyobb részében felvállaltak melegek. És ez azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jót tesz az ügynek. Tehát a személyes ismerettségek, a személyes barátságok, családi kapcsolatok, amikor azon keresztül ismeri meg valaki ezt a területet, az mindig sokkal jobb, mint hogyha ül két pszichológus mondjuk egy rádióstúdióban, és úgy próbál meg beszélni erről a területről, de mi is nagyon szívesen hozzáteszik a magunk véleményét. De én azt gondolom, hogy
ezt nem is tudjuk áthidalni, sajnos nem hogy ez is ide kell, mindenkit.
Igen, ez is kell hozzá, de azt gondolom, hogy hogy a legtöbbet azt tesz ennek az ügynek, vagyis azt tesz ennek a területnek, és a felvállalásnak maga az a kulcsa, hogyha mi saját magunk is a saját környezetünkbe felmerjük ezt vállalni. Valahogy ez az, amit így kiegészítésnek akartam mondani, csak hogy visszamenve a kérdésedre, amit közben elfelejtettem.
Mikor beszélünk meleg?
Igen, na hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ez pont valami olyasmi, amivel már a szakmai körökben napokat el lehet azon vitatkozni, vajon mi maga a melegség.
Igen.
Mikor tartunk mi, vagy mikor tartja épp az egyén saját magát melegnek, mi ugye azon az oldalon állunk, hogy majd az egyén saját maga eldönti, hogy ő melyik címkét szeretné saját magára használni. Hogy egy picit ezt képlékenyebbé tegyük, ugye a probléma maga az, hogy a társadalom nagy részében van egy ilyen dihotom vagy kettős gondolkodás, hogy valaki vagy az, vagy nem az. Mi ennél sokkal plasztikusabban, sokkal rugalmasabban szeretünk erről gondolkodni. Mi azt mondjuk, hogy ezt így nem nagyon lehet eldönteni, van ennek sok aspektus, amik a három vagy két-hármat, hogyha említek, van egy viselkedésmód, egy szexuális viselkedésmód része ennek, van ennek egy vágyak, álmok világában gyökerező valami, a kettő együtt lehet, hogy nem fedi egymást, lehet, hogy valaki az, aként képzeli egyébként, vagy képzelné el ideális esetben a saját életét, de nem meri ezt megélni valójában. Akkor rá mondjuk mit mondunk, hogy ő meleg, vagy nem meleg? Valaki, aki eként él, ugye az gondot okoz szakembereknek és környezetnek is egyaránt, hogy akkor milyen címkét használja rá. Úgyhogy ezért ez a bevezetőben a Csiller, mit tett, ez nagyon sok betűszót, ami egyre csak bővül, és hogy ez is egyfajta terület, amivel lehet gondolkodni, hogy vajon milyen címkéket vagyunk képesek használni, és miért kellenek ezek, és mivel segítenek ezek.
Ez a kérdés akkor is fontos, ugye, mert sok ember számára ez egy... Ez tényleg ilyen A vagy B, vizes vagy száraz valaki, tehát és nem feltétlenül erről van szó, értem én, amit te mondasz, de ez azt jelenti, kétféle szempontból jelent ez problémát, gondolom. Egyrészt az, hogy azok se értik, akik nem ismerik ezt a világot, meg aki esetleg bizonytalan, mert nem is tisztázott, hogy igazából identitásában merre tart, mi az ő iránya, ő sem kap igazából segítséget, tök egyedül van. Ugye erre van az a telefonszolgálat, amit azért nem baj elmondunk, ez a meleg háttér, minden este 6 óra és 11 óra között kereshető, legalábbis mindenképpen ingyenes hívással a 80-as 505-605-ös telefonszámon. Tehát akik esetleg bizonytalanak, ezt a számot hívhatják és eldönthetik, hogy igen, vagy legalábbis segítenek a saját kérdéseikben biztonságosabban mozogni, mert valószínűleg ők dönthetik el, nem a telefon másik oldalát, nem gondolom én, hogy valaki megmondja neki, hogy akkor most igen, balkezes vagy
van ez a tipikus kérdés, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megközelítés, amit mondasz, hogy tényleg van valakiben így felmerül, hogy, hogy mondjuk összekötve, amit te kérdeztél, amit én ezelőtt mondtam, hogy azt mondja valaki, hogy én erről szoktam álmodni valójában, akkor most az vagyok-e, vagy nem. Ez egy nagyon tipikus kezdeti ilyen önelfogadás, identitás kérdés, amikor valaki ez alapján akarja eldönteni. És a telefonszolgálathoz viszonylag sok ilyen típusú hívás érkezik, hogy ezt meg ezt tapasztalom saját magammal szemben, van egyfajta életformám, mi vagyok akkor én most. Igen. És valójában természetesen a operátor erre nem igazán.
Azért is indítottam ezen az alapon, mert azt mondtad, hogy egyébként nagyon jó, hogy az ember társas környezetben tudja vállalni saját magát, de hát sok embernek ebben az értelemben a környezete nem mindig szerencsés, vagy nem mindig barátságos, akkor ő ott áll tök egyedül, és nagyon nem tudja, mit kezdjen saját magával, önértékelését erősen megrendíti ez a fajta dolog, gondolom erről van szó. Akkor ez menjünk tovább. Ez a vállalás, ugye ez egy nagyon fontos folyamat ennek a dolognak, ugye, amikor azt mondja valaki, hogy ő már pedig elvállalja, hogy meleg. Ugye? Egyébként ez kicsit most, bocs, hogy párhuzamot keresek, de mondjuk a kisebbségi történetben hasonló majdnem, mint a cigány esetében is, aki azt mondja, hogy én már cigány vagyok, és ezt elvállalom, és nyilván vállalom ennek a következményét. Bocs, a párhuzamért, de gondolom reális a
történet. Olyannyira lehet párhuzamot keresni, hogy konkrétan létezik egy úgynevezett kisebbségi stressz elmélet, ami kifejezetten erről szól, hogy akár a melegség, akár a bármilyen etnikai kisebbség gilétből fakad egy olyan plusz stressz, aminek köszönhetően például valaki hajlamosabbá válhat pszichés betegségeket szerezni. Nyilván nem annak köszönhetően, hogy magából a kisebbségi létből fakadna a pszichés betegség, hanem annak köszönhetően, hogy a társadalom egy olyan plusz stresszt ad hozzá az életéhez, mondjuk az elfogadás, vagy akár mondjuk melegként annak az eldöntése, hogy most akkor ebben a helyzetben én megmondjam-e, ugye az egy nem látható kisebbség, hanem úgy kell felvállalni. És ez egy igen komoly stresszfaktorokat ad hozzá.
Tehát azt mondod, hogy ez egy nagy próbatételű tulajdonképpen leegyszerűsít annak az embernek, aki tulajdonképpen el akarja vállalni
újra
azt,
ami. Újra.
És újra és újra kell, és ez minden pillanatban így van, ugye? Minden. Igen, de ennek az aktus engem roppant foglalkoztat, mert ugye ez egy nagy változást jelent. Valaki előjön az illegalitásból ilyen szempontból, és az illegalitásból hirtelen megváltozik körülötte minden. Ezek szerint egy nagy stresszel jár ez egész dolog, de ennek a jellegzetes formája, tehát a kiállás, a coming outnak hívják egyébként, ugye, ha választékosak akarunk lenni, ugye, tehát aki elvállalja. Mi ennek a tipikus formája? Hogyan szokott ez jellemzően működni?
Igen, ez... itt a tipikussal vagyok egy picit, hogy annyira hát, de a legáltalánosabb, mondjuk így, azt mondom, a legáltalánosabb, mindenképpen van egy, ennek a coming outnak van egy nagyon érdekes előfeltétele, vagy nem is tudom, minek lehetne ezt nevezni, amikor az ember pont ez a kérdés, amit mi az előbb feszegettünk, hogy akkor én vajon az vagyok-e. Tehát a coming out előtt azért megelőzi egy ilyen ön marcangolós szakasz is, hosszabb, rövidebb szakasz, ez akár nem tudom, a néhány naptól a több évig, évtizedek is eltartat, amíg valaki saját magával rendbe kerül azzal kapcsolatban, hogy akkor ő saját magát minek tartja.
Itt jó, ha nem marad egyedül, ha valaki segít.
Itt nagyon fontos, hogy nem maradjon egyedül, így van. Itt ugye az a probléma, hogy jelenleg a mai magyar társadalom és a társas környezetünk az nem úgy van berendezkedve, hogy nagyon sok támogató embert lehessen találni ezen az úton. Hogy nem vagyunk olyanok, akiknél egy ilyen kérdést, mert hogy ez még egyébként ez a kérdés, ez akár lehet A is és B is innentől, tehát ez nem feltétlenül egy kimenetelő ez a kérdésfeltevés, de nagyon, nagyon nehéz ezt a kérdést jól feltenni bárkinek, aki szakértő nagyon tud ebbe segíteni, és nem fogjuk azt érezni, amikor ezzel a kérdéssel barátkozunk, még nem fogjuk azt érezni, hogy már rögtön emiatt a kérdésfeltevése miatt is rögtön kirekesztődünk. Na de hogyha ez így megvan, és ezzel így rendbe kerülünk, akkor általában azért van egy ilyen tipikus mintája annak, vagy általános mintája annak, hogy hogyan bővül, és honnan indul a coming outunk, a felvállalásunk. És általában ez úgy szokott lenni, hogy a családon belül van valaki, általában, akivel ezt megosztjuk. Fiúk esetében nagyon gyakori, hogy az anyukával, vagy valamelyik testvére osztják meg először, és akkor szépen lassan elkezd bővülni a családon belül a kör. Ezzel párhuzamosan már a baráti körben is egy közeli barát, aztán azon keresztül néhány több barát.
Elterjeszti a
magát. Hát vagy elterjeszti, vagy ez azért úgy működik, hogy van bennünk rengeteg alaptalan félelem a saját felvállásunkkal kapcsolatban, tehát nagyon sokan úgy gondolkodunk erről, hogy a legrosszabbat vizionalizáljuk ilyen ilyenkor, hogy mindenki minket el fog utasítani, és amikor egy-két-három emberen keresztül megerősödik az, hogy ez már pedig bevállalható, ezért nagyon-nagyon fontos, és egyébként kritikusan fontos, hogy az első néhány személyt hogyan válogatjuk meg. Amikor mondjuk hozzánk fordul valaki, legyen szó akár telefonszolgálatról, akár egyéni terápiáról, ott azért nagyon-nagyon fontos annak a szakértő megválogatása, hogy kinél kezdjük el, és ki az, aki biztosan képes lesz megtartani majd ebben a még viszonylag képlékeny identitásában a személyt, és meg tudja úgy pozitív visszajelzésekkel támogatni, hogy aztán tovább tudjon haladni a következő és következő személyhez.
Kapocs Ifjúságsegítő magazin külön adását hallják, és tulajdonképpen a mai témánk az, hogy miképpen élhetnek együtt melegpárok és vendégeimmel. Eddig nagyjából arról a dologról kezdtünk el beszélni, hogy találkozik valaki a melegségével, hogy vállalja el, hogy kezdődik számára ez a fajta világ, ami tulajdonképpen egy komoly váltás, és nem mindenkinek megy ilyen egyszerűen. És ha itt most beszéltünk eleget a coming outról, de azért egy csomó dolog még ide tartozik, hogy hogy vállalj el valaki a világ előtt, abban nagyon sok esetben azt mondta éppen a szünetben, hogy beleszámít az, hogy megjelenik mellette egy másik ember.
Mm-hmm. Így is van, létezik is olyan coming out modell, ilyen pszichológiai modell, ami arról szól, hogy különösen a leszbikusoknál van ez így leírva, hogy különösen leszbikusoknál gyakran azzal indul a coming out, hogy először van egy párkapcsolat, és utána kezdődik a nagyobb közösség előtti felvállalás, vagy a család előtti, vagy egyáltalán ez. Míg mondjuk egyébként pont ugyanez a modell azt írja le, hogy a férfiaknál ez nagyjából fordítva van, ott mondjuk nagyobb szükség lehet arra, hogy már meg legyen erősítve valamennyire az az identitás ahhoz, hogy egy tartósabb párkapcsolatot lehessen kialakítani. Nyilván ez csak egy modell, nem érvényes mindenkire, de ez is egy modell.
Igen, tehát hogyha viszont egy meleg embert szemlélünk, azt nem szemléljük önmagában, mindig párban, párkapcsolatban szemléljük, és ilyen szempontból az is érdekel, hogy ti, akik gyakorta találkoztok ilyen párokkal, és nem csak közvetlen közelre, talán segítség szintjén is, hogy szóval valamilyenre jellemezzük már, milyenek a meleg párok, mi az ő specialitásuk, mert nyilván minden pár olyan, mint minden normális emberét, szeretik egymást és élnek együtt, de valami azokat a terheket és azokat a specialitásokat nem igazán tudja a laikus, aki nem ismeri ezt a világot közelről.
Igen, pont. Tehát nyilván ebben teljesen igazad van, amit mondasz, hogy valójában ugye nem különböznek a meleg párkapcsolatok a heteroszexuális párkapcsolatoktól, annyiba, hogy ugyanúgy megvan a szeretet, a kompromisszumkészség, stb. Ami viszont megnehezíti a meleg párok helyzetét, az nyilván pont ez a kisebbségi stressz, pont az, hogy a társadalom nem ünnepli úgymond ugyanúgy, és nem erősíti meg ugyanúgy a meleg párkapcsolatokat. Nem állít ugyanolyan jövőképet elé, sőt, mondjuk megnehezíti a gyerekvállalást, nem teszi lehetővé mondjuk azt, hogy ugyanolyan rítusok mentén kössék össze a kapcsolatukat, ahogy ugye a heteroszexuális párkapcsolatok, de hogy egy teljesen egyszerű példát mondjak, nagyon gyakran a saját úgymond eredeti családja valakinek nem feltétlen fogadja ugyanolyan örömmel azt, hogyha a családi vasárnapi ebédre a meleg partnerét hívja el magával.
Pont erre gondoltam éppen, hogy milyen lehet például egy ilyen coming out, ugye, ott követően a család viszonya vagy szerepe végül is ahhoz a számukra meglepetésszerű történettel, ez, amit éppen megélnek, vagy találkoznak, hogy rokonok, távolabbi rokonok megjelennek, és mi van a Józsival, vagy a Marival, hogy tök mindegy, hogy melyik nevet mondjuk. Úgy.
Hát érzem, hogy ez nagyon-nagyon változatos egyébként, változatos az, hogy egy család hogyan fogadja mondjuk a saját létrehozik a saját gyermeket, fiúkat, azt, hogy ő meleg, és aztán hogyan fogadja az ő párkapcsolatát. Nagyon sokféle verziót ismerünk, van, akik én azt gondolom, hogy nincs ugye erre egy ilyen nagyon reprezentatív kutatás, hogy százalékot tudjak mondani, hogy hány százalék a családoknak fogadja itt, hogy vannak nagyon sokan, akik úgy fogadják, mint hogyha a mi fiunknak a párja, ugyanolyan pár, mint hogyha lány lenne, bármilyen családi rendezvényre ugyanúgy jöhet, bármilyen eseményen szívesen látjuk, ugyanúgy foglalkozunk vele, ugyanúgy megkérdezzük tőlük, ugyanazokról a témákról merünk beszélgetni, mint egyébként. Viszont van egy jelentős százalékban egy olyan modellszerűség, amikor egy ilyen tabuvá, vagy legalábbis egy ilyen olyan témává válik, hogy erről valahogy így a párkapcsolat részéről ne beszéljünk a családon belül. És akkor ezzel nagyon sokszor együtt jár az is, hogy esetleg oké, hogy hozzánk szűk családi körbe eljöhet a párod, de amikor majd esküvőre megyünk a nem tudom kihez, unokatestvérekhez, vagy
oda
azért nem, mert ott van a nagymama, de a bárki, akiről tudva levő, hogy már, és akkor vannak a legkülönfélebb magyarázatok. Erre idős, vallásos, beteg, nem tudom, sose látott ilyet, ők nem olyan típusúak, ők úgyse fogadnák el, inkább ne gyertek. Ez tapasztalatunk azért az, hogy ez erősen táplálkozik ilyen olyan előítéletekből egyébként, amik valójában, hogyha ezt igazából úgy meg megpróbálja a pár, akkor aztán nem lesznek igazak. Tehát az a személy, akitől annyira féltették a párt, az valójában nagyon is elfogadó tud lenni. Nagyon sok tapasztalatunk van arra, hogy egyébként tényleg ezek a leggyakoribbak idős, vallásos, és nem tudom, de hogy ezek a személyek is nagyon nyitottak tudnak ám ők lenni. Tehát ez nem feltétlenül egy evidencia arra, hogy ők nem fogják elfogadni a családot.
Ez annyit tegyünk azért hozzá, hogy nyilván a családnak sem egy egyszerű folyamat sok esetben, mégiscsak ez számukra is onnantól egy coming out. Coming out mondjuk a falubeliek előtt akár, coming out a szomszédok előtt akár, a tágabb család előtt, és ezzel kapcsolatban ugyanúgy lehetnek félelmeik, arról nem is beszélve, hogy nyilván az is nagyon gyakori, nagyon ritka az, hogy valaki arra számít szülőként, hogy a gyereke meleg lesz. Ezért aztán mindenféle jövőképet épít a fejében arról, hogy hogyan lesz majd a gyermeke élete, hogyan lesz sikeres, és hát ezt át kell alakítani ezen a ponton valamilyen módon. És ez gyakran igen csalódásként, egy gyász folyamathoz hasonló lelki folyamatként tud megjelenni, hogy ezt a jövőképet azt leépítsük, és helyére egy új jövőképet tegyünk, ami aztán lehet ugyanolyan jól integrált.
Ha olyan képzelem a meleg párok működését, egyrészt működnek, másrészt folyamatosan küzdenek egy ilyen megküzdési programban a saját maguk legalitásáról. Ugye,
Ez így van. Ugye itt lenne nagyon nagy segítség az, hogyha az állam jobban elismerné ezeket a párokat, hogyha lehetővé tenni a jogegyenlőséget, akkor ez egy visszahatva a párkapcsolatra, visszahatva a környezetre, ez képes lenne arra, hogy a pár is elhiggye, hogy ők tényleg egy érvényes modellben élnek, és egy érvényes párkapcsolati mintával rendelkeznek, és a család számukra, a családjuk is azon keresztül, hogy hát kimondja a törvény, hogy ők is egy család, kimondja a törvény, hogy ők is házasok, azáltal az emberek fejében is könnyebben változna az a...
Szerinted a jog megvédené ezeket a konformációkat? Mert nekem erős kételjei vannak.
A jog abban tud segíteni, hogy legalább már az nem disz. Ugye most nagyon sokan tudnak arra hivatkozni, de hát persze, hogy nem ugyanolyan értékű egy ilyen párkapcsolat, hát jogilag sem ugyanolyan értékű. Tehát, hogy ez is valamennyit azért árt a meleg párok, mint párkapcsolatban élő pároknak a élethelyzetén, ez sokat ront. Valamennyit tudna, legalább nem... Az biztos, hogy legalább nem rontana az esélyeiken. Természetesen nem ez az egyedüli tényező, amin ez múlik. Igen, és akkor így visszatérve, de például a házasság is egy olyan, mint a csillezelő mondat, hogy vannak ilyen párkapcsolati rítusok a társadalmunkban, ami által megerősítjük egy párkapcsolatnak a szertartásaink. És amikor ezeket a szertartásokat kivonjuk a meleg pároknak az életéből, akkor azért azt is megnehezítjük a számukra, hogy a családjuk előtt pozitív visszaigazolást, pozitív visszacsatolást kapjanak a saját életformájukra.
Pont ez foglalkoztatott, hogy vagyunk a család ünnepekkel, mert azért nagyon sokszor születésnapok, karácsonyok, mindenfajta családi események, ami 50 éves, 30 éves, mindenféle szülők házassági évfordulója, az például, hogy állunk ehhez, ez egy roppant érdekes kérdés, ugye, hogy ezt hogyan élik, vagy hogyan lehet ezt igazából legálisan és korrekten végigcsinálni egy ilyen családi konstrukcióba, ugye? Ez a én igazi kérdésem. De akartál itt valamit mondani, csak itt beleimprovizáltunk.
Talán csak azt, hogy a láthatóságnak a része ez a jogi procedúra is, és a láthatóság nagyon fontos például akár abból a szempontból is, hogy lát-e egy meleg olyan pozitív, hosszú távú párkapcsolati modelleket, vagy akármilyen boldog párkapcsolati modelleket, ami alapján ő aztán önmagát is el tudja képzelni akár ebben a modellben, vagy pedig ugye nem lát ilyen modelleket, mert mondjuk a törvény is tiltja, vagy túl nagy a homofóbia, és ezek az emberek láthatatlanságba kényszerülnek gyakorlatilag, és ez, hogyha láthatatlanok, akkor viszont csak a sztereotípiák láthatóak.
Így van.
Az, ami innen-onnan közvetítődik.
Minden mindennel összefügg, ugye az első korábban arról beszéltünk pont, hogy mi nehezíti meg az önelfogadást, vagy mit tudja megkönnyíteni, és pont ez valami lenne, hogy mire valaki saját életében tételezünk fel egy tipikus, tehát 15-16 éves fiú, aki azt gondolkodik, hogy akkor ő most melege vagy nem, hogyha az addigi élete során már részt vettek volna 3 meleges küvőn, és tudná, hogy vannak ilyen párkapcsolatok, akkor a kérdés feltevése mögött sem lenne annyi félelem, és annyi bizonytalanság, és annyi...
És nem szükségében azt választaná, ez nem ezen...
Nem, feltétlenül választaná, nem ettől választaná, vagy nem választaná, pontosan lekerülne az előítéletektől duzzadó félelem, ami...
Mennyire stabilak ezek a párkapcsolatok, meleg párkapcsolatok? Ez egy tipikus kérdés, gondolom.
Igen, de ez egy nagyon jellemző és érdekes kérdés.
Pontosan emiatt. Élni a világban,
igen, tehát erről is vannak ilyen sztereotípiák, és a sztereotípiák az a gond, hogy nagyban befolyásolják a feltett kutatási kérdéseket is. És miután befolyásolják, nyilván akkor sokszor a kutatásból is majd annak a továbbgyűrűzése lesz.
Értem, én projekciótról beszélsz arra, hogy belevetítjük előre a választ, amit először megkérdezünk, hogy erre gondolsz.
Vagy legalábbis igen, valami olyan jellegű kérdést teszünk fel, amivel aztán nem nagyon lehet. A másik probléma, hogy például a meleg férfiak kapcsolatáról igen elterjedt, hogy azok nem tartósak, egy jó hosszú ideig úgy tűnt, hogy a kutatások ezt támasztják alá. Igen ám, de a kutatóknak, kikhez volt hozzáférésük, a bárlátogató férfiakhoz. Azok a férfiak, akik adott esetben nem látogatták mondjuk annyit a bárokat, hanem akár boldog párkapcsolatban éltek hosszú távon a partnerükkel, azok egyszerűen nem kerültek a kutatásnak a látóterébe, és így az
én csak egy természetes összefüggésből gondolom, mégpedig abból, hogy bizonyos szempontból elvállalni egy másik embert is, és közben küzdelemben lenni a környezettel, az nem mindig eléggé jó. Tehát az nagyon nehezen viseli
egy csomó. Erről is szólna egyébként a jogegyenlőség, hogy ezt is megkönnyíteni egy picit, hogy... Ugye nagyon nehéz szembeszélben élni, és vagy ellenszélben élni.
Nem mindenki képes rá,
és léptennyomon mondjuk titkolózni kell, léptennyomon egyik vasárnapot, vagy egyik komplet hétvégét külön kell tölteni, mert az egyik párhoz, egyik pár szüleihez mehetünk, a másikhoz nem mehetünk, az egyik helyen titkolózunk, a másik helyen nem kell titkolóznunk. Akkor ez automatikusan több konfliktussal terheli a kapcsolatot, ami automatikusan több megoldási kapacitást várna a pároktól, nem biztos, hogy rendelkeznek ezzel. Meet you downstairs in the bar and her your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do with him today? He'll sniff me out like I was tinkering. Cause you're my fella, my guy. Hail me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you're 10 men down like Roger Moore. I cheated myself like I knew. And this is when my buzzer goes outside to meet your chips and pizza. You say when we marry, cause you're not bitter, there'll be not of him no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I know your lips as I soak my feet, and then you notice
a little coffee burn. My stomach drop, yeah, my gut stir. You shrug and ask the words to truly stuck the knife in verse. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. I cheated myself like I know I would. I told you I was trouble. You know that I'm no
A Kaposi Ifjúság segítő magazin külön kiadásában a meleg párokról, a meleg kapcsolatokról kezdtünk el beszélni Fajsz Bruckner Csillával és Rózsa Krisztiánnal, akik ennek a témának szakértői is, és régi tapasztalatokkal rendelkező kollégái a segítő szakmáknak, ugye nem tudom a melegek.
Háttértársaság a melegekkel.
Példa, igen. És amit eddig beszéltünk, az nagyjából arról szólt, hogy hogyan vállalja el egy ember a melegségét, mert ez nem egyszerű dolog, és itt a kiállások, amíg ott ez önmagában egy jelezetes fordulópont stresszel együttjáró megpróbáltatás annak, aki ebbe a világba belekeveredik. És nyilván minden kiállásnak azért a tétje, a lényege az, hogy párkapcsolatokba keveredik valaki, és ezekben a párkapcsolatokban nem könnyű elvállalni a világgal való napi küzdelmet, ugyanakkor vállalni egymást is, és nem véletlen adódott a kérdés, hogy mennyire stabilak ezek a kapcsolatok, és volt neked még egy-két megjegyzés az előző rész végéhez.
Akkor. Igen, mert nagyon nehéz erről így puszta általánosságban beszélni. Így tehát, hogy egy pici néhány változó mentén így megboncolgatjuk ezt a kérdést, akkor azért az is hozzátartozik, hogy valahogy úgy is van ez, hogy a párkapcsolatok elején egy picit kevésbé tartósak a meleg párkapcsolatok. Viszont, hogyha elérnek egy bizonyos időszakot, azért kutatástól függ 3-5-7 évet, hogyha már együtt vannak, és akkor csak olyanokat hasonlítunk össze heteroszexuálisba és melegbe, akik már ennyi ideje együtt vannak, akkor ott szinte ugyanaz a szakítási arány, sőt, talán még egy picit jobb is, ugyanez vonatkozik a házasságra is egyébként, hogy azokban az országokban, ahol engedélyezett a melegek házassága, ott a melegházasságok, ez egy friss terület viszonylag, tehát a legrégebbi melegházasság is, azt hiszem 11-néhány éves, de hogy ezeken a helyeken úgy tűnik, hogy ez a hosszú ideig való kiböjtölése a jogilag egyenlő együttélésnek, az ahhoz is hozzájárul, hogy jobban becsüljük valahogy a házasság intézményét, és ezután kevésbé igyekszünk ügyvédhez az első konfliktus esetén is már is.
Tény az, hogy nagy a labilitása.
De nagy a labilitása, természetesen nagy a labilitása. Ez ugye ez ugyanúgy talán, ahogy itt a Csilla az elején beszélt itt a kisebbségi stressz kapcsán is, hogy mind bármikor, ha melegekről beszélünk, akkor érdemes ugye nem tudjuk magunkat a társadalomtól függetleníteni, és érdemes az egyénnek a küzdelmét, meg az egyénnek a jelezetességeit valahogy a társadalomnak a milliójében szemlélni. Tehát az, hogy nem úgy születik egy meleg, hogy ő eldönti majd, hogy nem fog tartós párkapcsolatban, nem valami, amire a melegség predesztinál, hogy akkor én most nem fog tartós párkapcsolatban élni. Ez valami, amivel a társadalomnak nagyon-nagyon nagy szerepe van, és talán, ha bele tudja dobni, ugye most a heti válaszban volt két olyan cikk is, ami így meg borzolgatta a melegek kedélyét, mert hogy viszonylag tudománytalan, és egy már külföldön nagyon-nagyon erősen megkérdőjelezett irányzatot képvisel az a gondolatsor, amit ők papírra vetettek, de abban van egy ilyen mondat, hogy mert hogy a Magyarországon a bejegyzett élettársi kapcsolatoknak a száma sem azt mutatja, hogy a melegek annyira házasodni akarnának. Szóval ez is valami, amit nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Uh-huh. Az mindenképpen hiba, hogyha valaki úgy értelmezi, hogy az azért van, mert a melegek nem akarnak együtt élni. Uh-huh. Sokkal inkább talán lehetne ezt úgy értelmezni, hogy ugye ha már a coming outról olyan sokat beszéltünk, hogy milyen nehéz lehet egy olyan párnak, aki egyébként bejegyzett élettársi kapcsolatra lép, és talán minden egyes állami papíron, minden egyes fórumon, a munkahelyén, az önkormányzatnál, nem tudom, mindenhol fel kell utána vállalni. Szóval ez már nem mindenki képes ezt, vagy akarja ezt, nem is hogy képesség kérdése, ez nem is hogy akarja azt, hogy ő minden fórumon utána fölvállalja magát. Egy ilyen esetben elképzelhető, hogy a kormányzatnak inkább népszerűsítenie kéne ezt az intézményt, és az összes sztereotípiát, és az emberek fejében lévő negatív vélekedést kicsit csökkenteni, hogy a teret, a társadalmi teret megteremtse arra, hogy ez felvállalható legyen, nem pedig azt előhozni, hogy ennek a szám viszonylag alacsony. Arra nem is beszélve, mint a leszbikus lányok azzal, hogyha bejegyzett életársi kapcsolatra lépnek, ugye ez egy pici apróbetűs valami most, amit ide bedobunk, de hogy ők akkor utána nem tudnak mesterséges megtermékenyítési programban részt venni. Tehát,
na, kizárja a törvény?
Kizárja a törvény.
Mivel csak egyedülállóként vehetnek részt ilyenben.
Így van, sokan nem tudják.
Amíg akarnak még gyereket esetleg, addig jobb nem megkötni a bejegyzett élettársit, mert onnantól kezdve ez lehetetlen.
Még mielőtt a gyerek felé haladnánk, azért van még egy ilyen általában levegő kérdés az, hogy van-e visszaút a melegségből, tehát egy hétköznapi szöveg ez, nagyon sok helyen hallom azt például, hogy az én fia megtévelt, megzehezette az a másik, nem is tudom milyen minősítetetlen alak, és hogy mit lehet erről, tehát mit tetszenek erről gondolni.
Igen, hát pont amit a Krisztián említett az előbb, igen, a heti válaszban, ugye az első, az előbbi cikk, mint ami most jelent meg, abban Buda Béla pszichiáter, aki azóta elhunyt, ő nyilatkozott arról, hogy igen, hogy esetleg lehet erről beszélni. Most jelent meg Magyarországon az első olyan könyv, ami kifejezetten a melegség pszichológiájával foglalkozik, és sajnálatos módon ez éppen Nicolosinak a könyve, ami az úgynevezett reparatív terápiás módszerről szól, vagy így annak a hátteréről.
Ez az
arról szól, hogy igen, hogy úgymond állítsuk helyre a heteroszexualitást. Na most nyilván ez csatlakozik egy olyan feltevés, hogy ez valami olyasmi, ami jobb, mint a melegség, és ez pontosan az, ami miatt sok meleg úgy fordul, egyébként most arra én azt gondolom egyre kevesebb, de úgy fordulnak terápiába, hogy úgy érzik, hogy a melegségük az nem elfogadható, nem jó dolog, ez valami olyasmi, amit ők azt szeretnék, hogyha megváltozna. És a terapeutának ilyenkor jó, hogyha van egy érzékeny füle erre az egészre, mert hogy ugye azzal védekeznek a reparatív terápiának a követői, hogy hát hiszen ők csak azt a kérést teljesítik, mi jogon bírálnák ők a kérését a kliensnek. Ám de azelőtt belemenni abba, hogy bármi felé is mozduljon valakinek az identitása, vagy a saját magáról alkotott, igen, identifikációja, önazonossága, azelőtt, mielőtt hosszan beszélnénk arról, hogy miért is van ez a félelme, vagy miért is szeretném megváltoztatni, és mielőtt kiderülne, vagy mielőtt akár felhívnánk a figyelmét arra, hogy ezért ez mégiscsak egy társadalmi hatás, és erről beszélgetnénk egy kicsit, hogy ez hogyan érinti őt, azelőtt ez az Amerikai Pszichológiai Társaság szerint is egy ártalmas gyakorlat. Egyébként semmilyen kutatási bizonyíték nincs amellett, hogy ez működne.
Köszönöm. Csak érdekelt, hogy mi erre a pszichológusi szakszerű válasz, de igazából azt gondolom, hogy a pár...
Egy gyors és rövid mondat, a konszenzus az valahogy ott fekszik egyébként, hogy a vágyat nem tudjuk változtatni. Tehát bármennyire is próbálja valaki, az, hogy kiről álmodunk, és kire vágyakozunk, és ki kelti fel a szexuális vágyat bennünk, az sokan sokféleképpen próbálták az elmúlt néhány évtizedben a legdurvább beavatkozások, elektrosok, és mindenféle konverziós terápiákat kipróbáltak emberek, nem tudták soha senkin tartósan a vágyat megváltoztatni.
Szuper,
az, hogy a viselkedésmódra esetleg annyi bástyát és annyi nehézséget kreál egy vallási közösség, vagy egy terápiás közösség, vagy egy bármilyen közösség az ember elé, hogy ne tudja azt megélni, hanem belekényszerít egy heteroszexuális házasságba. Ilyen van. Ezt lehet. Igen. De a vágyat azt nem tudom megváltoztatni.
Köszönöm. Menjünk a kicsit tovább, mert minden kapcsolatnak is, minden párkapcsolatnak is, így a meleg párkapcsolatoknak is van egy vágya, maradjunk akkor a te fogalmadnál, mégpedig a gyerek. És hogy vagyunk mi ezzel a gyerekvállalással? Rengeteg véleményt hallok jobbról, balról, ilyen is, olyat is, hogy szabad-e, nem szabad-e, jó-e, nem jó-e, és azt gondolom, másrészt pedig ugye természetszerűen következik a párkapcsolatból, hogy megjelenik az az igény, hogy gyereket szeretnének gondozni. Hogy vagytok ti ezzel, hogy látjátok ti ezt az egész kérdéskört?
Leginkább úgy, hogy ugye mi azt végig valljuk erről, hogy sok párkapcsolat megjelenik, de nem biztos, hogy mindenhol. Valahol a melegség az arra is lehetőséget ad, hogy ilyen önreflektív módon, vagy a saját igényeinkre való válaszként tudjunk erre a kérdésre rátekinteni. Egyébként a heteroházasságok között is sok helyen van, ahol kimerek ezt így mondani, hogy ők személy szerint nem vágynak erre. Lehet, hogy a társadalom azt várná egy pártól, hogy, de ők nem. Na, a melegség az valami olyasmi, ahol ez még inkább előtérbe kerül, hogy ők ezt így szépen eldönthetik, hogy akarják, vagy nem. Sajnos sokan már azzal az előítélettel jönnek maguk is melegként a párkapcsolatba, hogy nekik nem lehet gyerekük. Ugye ez egyik legkevésbé durva, de mégis az egyik legtipikusabb előítélet, amit hordozunk, hogy egy melegnek nem lehet gyerek, ez sok meleg is magának vallja egyébként, de természetesen ez azért nincs így, tehát mind a fiúk, mind a lányoknak számtalan lehetőség áll rendelkezésére, hogy gyermeket vállaljanak, de van egy ilyennel is számolni kell, hogy esetleg a pár egyik vagy másik, vagy mindkét tagja azt vallja, hogy ő neki nem lehet gyereke. És ha megjelenik az igény, akkor igen, a legnagyobb félelem az szokott lenni a fejekben, ugye van néhány gondolat, amit így a társadalom hordoz, mint például a gyerek meleg lesz maga is, akit meleg pár nevel, ne csúfolni fogják az iskolába, majd emiatt ettől ő neki egy nagyon sanyarú gyerekkora lesz. Azokban az országban, ahol már több évtizedre tekint vissza a melegek gyerekvállása, ott a kutatások 99,9%-a azt mutatja be, hogy ezek a gyerekek vagy legalább annyira jók, vagy jobbak. Azt mondjuk visszatérek, hogy miért jobbak egyébként. Ez sem valami, amitől mi vagyunk jobbak, mint szülők, hanem valami, amit a társadalom okoz. És aztán van ez a 0,7%, ami meg kihoz valamilyen eredmény, de általában ezt bírálják szakmailag, mert hogy most is volt nemrég néhány hónap ezelőtt egy kutatás, ami azt mutatta ki, hogy nem egyenrangúak ezek a gyerekek, aztán kicsit jobban megpöckölve a kutatási feltételeket rá lehet mutatni, hogy azok a gyerekek, akiket vizsgáltak a melegek részéről, azok nem a meleg pár vállalt, közösen vállalt, úgynevezett tervezett családból származó gyereke volt, hanem valami korábban házasságból hozott, vállás után ide-oda került a gyerek.
Tehát ilyen mozaik család
szerű. Ilyen mozaik család szerű, és pár egyik tagja után meleg lett, na és akkor megnézzük, hogy az a gyerek az hogyan. Hát az nem egy ideális családszerkezet, azért maradjunk annyi, hogy valaki vállás után új életformát nyit, nagyon sok negatívumtól lehet terhet. Ezt is lehet teljesen jól is csinálni, de nagyon sok negatívumtól lehet terhet. Egy ilyen család. Nem fair összemérni egy ilyen gyereket. De visszatérve ugye arra, hogy mitől esetleg még jobbak, ugye az van, hogy az a meleg pár, aki gyereket vállal, és tervezett családban vállalja, tehát a pár mindkét tagja melegként összeáll, és aztán később eldöntik, hogy legyen gyerekük. Ezekben a családokban ugye nem tud úgymond becsúszni egy gyerek. Ezek a párok előre gondolkodnak, próbálják a jogi anomáliákat meghaladni, próbálnak szociális szférájukba segítséget kérni, hogy hogyan legyen gyerekük, melyik a legjobb módjára. Mindez az előkészítési folyamat, mindez a sok munka, amit belefektetnek a gyerekvállalásba, ez mind valami, ami a gyereknek a javát szolgálja. És mire oda jutnak, hogy gyereket vállaljanak, addigra nagyon-nagyon sok konfliktuson túl vannak, nagyon-nagyon sok megoldási módot ki tudtak próbálni, nagyon összehangolódott a kompromisszum, és itt tovább, és itt mindazok a paraméterek, amik egy gyerek neveltetése szempontjából ideálisak a szülőtek. Azok megpróbáltatnak még a gyerek születése előtt.
És a gyerek szempontjából, mert ugye itt az a szempont, az is megjelenik. Mert az a fontos, hogy most, hogy sokszor beszélgettünk erről is, hogy azok a nemi szerepek, ami ilyen módon megjelenik, az mindig szorongást jelent a laikus számára, hogy vajon mi lesz azzal a gyerekkel, aki ilyen családban nő fel. Én gondolom, hogy ma azért az a nemi szerepek annyira megzavarodtak már ebben a csörömpölő világban, hogy már nem lehet nagyon karakteres férfi és női nemi szerepeket mondani, de azért gyerek szempontjából nagyon fontos, hogy mindenfajta nemi szereppel találkozik.
Ez egy nagy kérdés lehet azért. Én azt gondolom, hogy vajon... Tehát ez is tulajdonképpen csak egy ilyen előfeltételezés, ami a mi társadalmunkban egy igazságként van kezelve, vagy a mi kultúránkban ez egy igazságként van leginkább kezelve, hogy, hogy a nemi szerepek az valami olyasmi, ami egy tényleges különbség nők és férfiak között, az valami, amit a nők és a férfiak visznek, és jó, hogyha egy gyerek ezeket a mintákat látja, mert ugye az valahogy az egészséges fejlődéséhez járul hozzá. ez valami olyasmi, amiről mi szeretünk egy rugalmasabb gondolkodást képviselni. Tehát én például azt gondolom, hogy igenis akár egy heteroszexuális párkapcsolatban nagyon-nagyon fontos lehet az, hogy a szerepeinket magunk válogassuk magunknak. Uh-huh. Azokat a szerepeket, amiket vinnénk egy kapcsolatban, azokat szabadon választhassuk meg, és a saját preferenciáinkat mutassuk azokban a szerepekben.
Értem.
És ez valami olyasmi, ami például egy meleg párkapcsolatban jóval inkább adott. Én például a magam részéről ezt egy értéknek tekintem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis érték, hogy egy ilyen rugalmas szerep megosztás lehet a családban, ha éppen azt szeretnék.
Egyébként ez hetero kapcsolatokban is így van. Tehát ma már nem lehet azt mondani azt, hogy ma a papa dolgozik, hozza a pénzt, a mama meg mióta két kereső család van, a modell van a Magyarországon, a világon, azóta ez a nemi szereprendszer, ez a klasszikus megborult.
De úgy tűnik, hogy megmaradt a gondolkodás.
Igen. Igen.
És a meleg párokra erőszeretettel használni mindig ezt a modellt. Hogy egyébként ez is valami olyasmi, ami nem is biztos, hogy egyébként visszafelé is egy kicsit nézzük attól, hogy valaki meleg, attól még elképzelhető, hogy végtelen férfias. Tehát, hogy ez is egy sztereotíp valami, minden meleg fiú nőies, és minden leszbikus marhára férfias, és akkor a gyereket ez megborítja, ez sincs így. Hogy elegendő számú meleget és leszbikust ismer az ember, akkor tudja nagyon jól, hogy ezek a nemi szerepek végtelen. Tehát a nemi identitásunk az nem azonos a szexuális orientációnkkal, ez két teljesen különböző dolog, és az, amiről a Csilla beszél, a nemi szerepek, tehát vannak a tradicionális nemi szerepek, és vannak a ilyen kompromisszumos, vagy skandináv modellként is szoktuk ezt így nevezni, azok a együttes igény alapú és egy kompromisszum által megalkotott szerepek a családba, ez is valami, ami maga ez a kompromisszumkészség és ennek a rugalmassága, ez valami, ami a gyereknek a heteroszexuális családban is a gyereknek a érdekét szolgálja.
Hát értem, és azért is volt ez fontos kérdés nekem, mert mondom, én azt érzékelem, hogy a mai világban az egyik legerősebb, hogy hadakozás például a gyerekvállalással szemben pont az, hogy a gyerek valamilyen módon átvesz, mint egy kiütést, mint egy rakályt, vagy olyan betegséget, ugyanakkor legyünk őszinték ebben az értelemben, rengeteg fajta mintával találkozunk naponta is. Nyilván a legszemélyesebb, vagy a mikromillióban megjelenő személyes minták mindig erőteljesebbek nyilván, de ebben is ami fontos, hogy sokféle.
Egy gondolatomat csak, hogy hadd mondjam el ehhez, hogy az, ahogyan a jelenleg a kultúránk, mondjuk akár amit az iskolában tanulunk, akár az, ahogyan a gyerekeket nevelik, jelenleg sokkal inkább koncentrál arra, hogy mi az, amiben hibázunk, mi az, amit rosszul csinálunk, ki kell javítani egy kicsit, hogyan kell a gyereket leterelni a mellékvágányokról, ugye, hogyan kell félteni attól, hogy mifelé fog elmenni, és ugye az iskolában is ugyanez van, kijavítják a dolgozatot, megkeresik a hibákat, és majd egy munkahelyen is általában ezzel találkozik az ember, hogyha kap valamit így nézze át javításra, akkor ez nagyon ciki, hogyha nem talál benne hibát, akkor én vagyok a buta ember tulajdonképpen. Ez emellett létezhetne egy olyan szemlélet is, és én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, és ezt mi mind a ketten képviseljük, egy ilyen pozitív szülőség, vagy pozitívabb szemlélete a dolgoknak, hogy oké, azok a dolgok, amiket csinálsz, az hogyan lesz jó, ez mire jó neked, mit nyersz abból az egészből, és hogyha ezt követjük, ez mondjuk én azt tapasztalom akár a kliensekkel is, hogy ez borzasztóan nagy teret ad a kreativitásnak, hogy az ember nem fél attól, hogy hol hibázik, akkor sokkal inkább megy arra, amerre szeretne, vagy amerre a kíváncsisága viszi az érdeklődése.
Én más oldalon is hangsúlyoznám, még pedig azt, amit a Krisztián is mondott, hogy ha készül valaki gyerekvállásra, ott erőteljesebb a felelősség, és jobban érvényesül a felelősség, és szerintem mindenféle párnál, heteron és melegnél is a felelősséget a gyerekvállással kapcsolatosan hangsúlyozni, az sose árt, az sokkal jobb gyerekfejlődést és gyereknövekedést jelent, mint gondolnak, úgyhogy...
Mintakivetésre még talán még nagyon egyszerű mondatos, hogy ez talán egy könnyen emészhető üzenet, hogy azért a melegek nagy része, a jelenleg élő melegek nagy része azért heteroszexuális családban nőtt fel, tehát a mintakövetésről ennyit szoktunk így fontos üzenetként elmondani, hogyha működne a mintakövetés, akkor én se lettem volna meleg, mert engem is egy heteroszexuális anyuka és heteroszexuális apuka nevelt. Úgyhogy ennek ennyi szerepe van gyakorlatilag.
Nyilván, tehát nincs akkora súlya, mint amire gondolnak.
Igen, nagyon egyszerűen berántjuk.
De létezik a levegőben ez a fajta dolog.
Mindenképp fontos is beszélni, persze.
Hadd kérdezem, hogyha itt a nagyon végén, mert ugye nagyon sok mindenről beszélünk, és sajnos nem tudunk annyit, mint amennyire kellene. Itt sok új kaput nyitottál volna az előbbi, csak nem merek tovább kérdezni, mert akkor leszaladnánk az időből. Hol lehet segítséget kapni? Tehát mondjuk azt gondolom én, azért ez egy olyan nehéz sorsú világ, amiben nagyon nehéz segítséget találni. Tudom, hogy ti vagytok. Hogy hol vannak itt igazából támaszai a meleg pároknak, gyereket vállalni akaróknak, vagy coming out-olóknak, hogyha harmadikat is mondanám. Hol lehet segítséget találni, mi itt az irányuk?
Hát lelki segítséget és egy csomó információs segítséget, ugye ingyenesen az általad is bemondott háttértársaság a melegekért által üzemeltetett lelki segélyvonalon lehet például kapni. Ez egy nagyon jó kis vonal.
0680-505-605, igen.
Nagyon köszönöm. Ezen kívül ugye lehet hozzánk is fordulni, az affirmatív.hu honlapon fönn vannak az elérhetőségeink. Ezen túl az MPT-nek, a Magyar Pszichológiai Társaságnak nem régen alakult egy LMBTQ szekciója, és ennek is van most egy honlapja, LMBT Központ néven, lmbtközpont.hu néven, ez is egy olyan hely, ahol lehet segítséget találni. Úgyhogy
igen, már ezek a kifejezetten a lelki segítésre szakosodott felületek mondjuk, de vannak általános honlapok is, például nagyon jó kiinduló alap lehet, hogyha valaki szeretne ezzel a területtel így és önmagával ismerkedni, a melegvagyok.hu, ami mindenképpen ajánlható. És az azért is jó, ugye, mert onnan nagyon jól el lehet utána tovább navigálni azokra a pontokra, ahol valaki további segítséget kaphat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, rengeteg dologról nem beszéltünk, és rengeteg dolognak viszont mégiscsak mögé tekinthettünk, és remélem a hallgatók számára érdekes volt, nekem rendkívül izgalmas volt. Nagyon köszönöm a közreműködéseteket.
Mi is köszönjük.
És remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett, és hagyj ajánljam tovább is, hallgassák a Civil Rádiót, és az utána következő műsorokat is, de mielőtt elbúcsúznék, szeretném megköszönni technikai közreműködését Gulyás Barnabásnak. És az utána következő műsort pedig hagyj ajánlom, Talizmán lesz a következő műsor neve. Szabó Andrást hallották, viszont hallásra. That you were right for me, but felt so